Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Szirtes Edina Mókus, zenész. Nem tudom, hogy lehetne sorolni a sok díjat, meg nem tudom, titulust, vagy bármit. Ez a zenész és a művész, ez rád különösen él, azt gondolom. Egyetértesz ezzel a megnevezéssel?
Igen, ez egy eredeti, de amúgy az már szerintem csodálatos érzés.
Ez ironikus volt, ez az eredeti?
Nem, eredeti. Szerintem. Tehát, hogy semmi más nem szeretne lenni az ember, mint muzsikus, vagy egy zenész. Tehát amikor kicsi voltam, akkor nyilván tudja az ember, hogy iskolákat kell végezni, meg diplomát kell szerezni, meg anyukám mégis mindig mondták, hogy ugye diplomát kell szerezni, tehát az a minimum. És akkor, amikor
éljünk meg valamiből.
Meg egyáltalán az olyan, valahogy olyan, mint hogy azt gondoljuk, hogy az érettség is, meg az, hogy tudunk írni, olvasni, hogy egy ilyen alapkövetelmény. És akkor kijártam ezeket az iskolákat, és amikor megfogtam a kezembe a hegedű művész diplomát, akkor megmondom őszintén, egy kicsit magamba roskadtam, hogy de hát ez nagyon durva. Hát hol vagyok én ehhez, amit jelent számomra? És akkor persze aztán azóta, amikor az ember tevékenykedik, meg minden, és akkor aztán rájöttem, hogy boldog vagyok, ha muzsikus lehetek, hogyha amikor megáll az ember egy falucskába, vagy elutazunk, mondjuk Írországban voltunk még kicsi korunkban fesztiválon, vagy akár barátainknál, és bementünk egy kocsmába, ott ugye mindenki zenél. Elképesztőek az írek. Ugye mindenki játssza ezt a kelt a zenét csodálatosan. De olyan, hogy beülnek a kocsmába, nagy asztal körbe, és akkor így eleve játszanak hegedű gitár, meg ugye whistle, vagy ez a tehát, hogy vannak ütőhangszerek, meg minden is. Aztán valakik csak isznek, majd egy gyönyörű fiatal, hosszú hajú, sovány lány elővesz egy gitárt, és elkezd énekelni, és utána majd hegedül, majd írfúrjá játszik.
Közönség soraiból?
Igen. Uh-huh. És aztán egy fiú mellette Peter Gabriel hangon elkezd. Tehát ugye elképesztő tehetségesek.
És jön egy dobos, és Phil Collins stílusban elkezd dobolni.
És akkor, amikor megtudják, hogy zenészek vagyunk, azonnal barát bezárja a kocsmát, hogy mi nem mehetünk el, és ott kell lenni velük inni és muzsikálni. Tehát a zenész létnek van egy olyan varázsa, ami engem megigéz, és igazából ez az, amiért szoktam ezt választani, vagy arra gondolok, vagy erről álmodozom, hogy bárcsak zenész lehetnék, hogy ez sokkal, tehát hogy egy olyan, mint például egy édesanya, vagy egy édesapa, vagy egy ápolónő, hogy ez nem egy hivatás, vagy egy tevékenység, hanem egy meghívásra válasz az életünkkel, tehát nem is tudjuk abba hagyni. Tehát, hogy ő olyan, az én édesanyám is egy tanárnő, azon túl, hogy egy hihetetlen gondoskodó édesanya, a mai napig mindig tanárnő. Ő nem lesz, ő, tehát nincs vége
és
attól.
És mesélő, ugye?
Mesélő, és nincs vége azért, mert hazajön, és jaj, akkor leveszi a táskát, meg a füzeteket. Nincs.
Nála sincs vége?
Hát nem nagyon van vége, főleg a követeléseket, amiket ugye teljesíteni kell.
Hát ez tök jó, tehát akkor ez van munka, tehát ez pozitív.
Ez egy múzsa sorozat, ami van, és amíg van, addig ugye jó, magyar közmondás, addig üssük a vasat. Hát ez sikerült hozni, tehát ütjük. És van vas. És egyébként hálásnak kell lenni érte, mert azért voltak olyan időszakok, amikor egy pillanat alatt megszűnt minden, és azért akkor elgondolkozik az ember, hogy jobban megbecsülje magát minden pillanatot, amit a muzsika világában töltett.
Te nagyon szeretsz kortárs zenét hallgatni, és kortárs zenével foglalkozni. Első hallásra meglehetősen távoli a két világ, az ír kocsmazene és az elmélyülés a kortárs zenében.
Igazából...
Hogy ez csak bocsánat, egy ilyen laikus, én nem, mondhatok hülyeséget.
Nem. Az nyűgöz le, amikor a partitúrákat nézi az ember, hogy
igen,
mi van
az... Hogy a kép, ahogy... Igen.
Elképesztő a jelrendszer, már rég túl van ugye a megszokott ötvonal hangok, hangjegyek, előjegyzések, stb. Van, amikor már herc intonáció van beírva a kottába, vagy olyan effektek. Hát ez egy őrületesen csodálatos tudomány. Ez tudomány, tényleg. És igazából még csak ott tartok, hogy hallgatom, nézem, és próbálom követni. Próbálom értelmezni. Nyilván én magam is próbálok írni olyan darabokat, ami csak azért kortárs, mert én ebben a korban élek, és hogyha én társ lehetek ebben a korban a muzsikus barátaimnak, akkor ez egy ilyen mókás változat annak, hogy miért is a mi darabjaink azok is lehetnek, hiszen ebben a korban mi is hordozhatunk valami olyan jelleget, olyan érzést, olyan hangrendszert, amit a klasszikus zene attribútumait megőrizve, ha ezt továbbadjuk és életre keltjük, akkor ez nagyon nehéz dolog, mert a kortárs zeneszerzők, a fiatalok, őket is meg szoktam hallgatni. Nekem Ligeti a kedvencem, vagy Ötvös Péter bácsi.
Nekem is, ők kettel egyébként.
Igen, és hát mondjuk az észt kortárs szerzők, Árvo Pärt, vagy...
Goreckit szoktad emlegetni még sokat.
Igen, meg most csináltam egy pár átiratot, Erkis Ventür, nem tudom, hogy kell mondani, egy nagyon, egy ilyen kis 16 ütemes altató kórusműből írtam vonós ötös változatot, meg ilyet olyat, de a lényeg az, hogy nagyon nehéz ezzel bánni, mert az ember vágyik rá és álmodozik, hogy oda kerüljön, de hát látjuk, hogy milyen szint ez, meg hol van. Én magam ilyen szánypróbálgatásokkal igen próbálkozom, és bízom benne, hogy itt a földi létem alatt legalább egy-két hangot tudok majd hozzátenni ehhez. Ami persze elsüllyed, és mint a mandalák így szétporlad, de nem baj, de ha hozzátehetek ehhez a folyamathoz, mint érző, muzsikáló lény, vagy gondolkodó is talán, akkor az szerintem már nagyon nagy ajándék, úgyhogy így vagyok a kortárs zenében érző, alkotó, gondolkodó előadó, hogy nagyon hálás vagyok, hogy akár azt az egy hangot így. És nem gondolok semmit arról, hogy, mert nagyon nehéz, mert ez egy nagyon magas szint, és tudjuk jól, hogy elképesztő tudású művészek és zeneszerzők alkotnak, és én magam nem végeztem zeneszerzést, tehát mindig szégyenkezem, és csak így jelentkezek hátulról, hogy bocsánat, én is próbálkozom, de tiszteletben tartom, és tudom, hogy hol van a kis helyem, és nagyon megtisztelő, hogy egyáltalán van egy kis porszem, amit így fújdogálhatok magam előtt, vagy egy ilyen kis lúttól, vagy nem tudom, valami.
Tehát ez tök jó, de hát szerintem az egy nagyon sajátos pozíció, hogy aktív zenészként ír zenét, tehát ez nem is kell, hogy verseny, vagy bekerül egy olyan kasztba, ami úgymond a nagy kánonban lévő kortárs zeneszerzőket jelenti, nem?
Igen, ez egy nagyon speciális helyzet, és
ez
is...
egy kicsit stop szakma is, na, tehát legyünk őszinték.
De nem véletlenül. Tehát ez olyan, ez lett kicsit béna példa, de talán érteni fogják, hogy amikor életemben egyszer láttam a TomTom stúdióban Cserháti Zsuzsát, mert mentünk valamit fel énekelni, vagy feljátszani, de ő még ott volt az ilyen társalgó részben, és én nem mertem bevenni, csak kívülről így néztem, és lemerevettem, kigüllettek a szemeim, és csak így hebegtem ott kint. Tehát van egy ilyen, nagyon sok ilyen muzsikus van, akit annyira tisztelek, Lukács Miki, vagy Borbély Misi, vagy Dress Mihály, sorolhatnám tényleg, de és nagyon nehéz azt átbillenni, hogy már tudjak velük játszani, mert hogy hála jó Istennek vannak ilyen helyzetek, de én magam pontosan tudom, hogy milyen súlyú, tényleg súlyú ez a tudás, és milyen magaslatokat is magában ölel, és milyen tudás, és milyen munka van benne. Szóval nem véletlenül nem mertem oda bemenni. Tehát ez a kaszt, igen, de én tudom, hogy miért, és ezért vagyok nagyon hálás minden egyes. Csak egy szem rebbenésére, amit esetleg a szakma irántam rebbent.
És rebbent? A nagy szakma? Nem tudom. A snob szakma? Biztos, azt én teszem
még
hozzá
nyilván. Az se baj, ha nem rebbent, csak meg eltűr. Mert ugyanis van egy másik, ahogy említetted, van egy másik szegmens, azok, akik így összekapaszkodnak esetleg más művészeti ágakkal, mint én is színházakkal, vagy például a kortárstánccal, vagy a kortárs cirkusszal, artista művészettel, nem tudom, még ez egy ilyen alakuló. Igen, a reszirke társulat
véget. A te írtad?
Igen, meg a szólószámort, meg az imát.
Egyébként.
Köszönöm. Tehát, hogy ezek olyan...
Az új spirituális jellegű zene, bocsánat, közben szólok, hogy nem ez az olcsó, mert tudod, nagyon nehéz megtalálni. Én
igen,
is azt gondolom,
hogy úgy legyen
úgy
minimál.
Hatott, megmondom őszintén, hogy teljesen lemerevettem ott a székben, én ezt láttam a fesztivál színházban, azt hiszem. És hogy ez mindig egy érdekes kérdés, nem? Hogy úgy ír jó zenét, hogy hasson, lehetőleg jusson a lélekig, de ne legyen olcsó, vagy nem tudom.
Igen, és ennek soha nem lehet hátradőlni, hogy már megvannak ezek az eszközök, és csak, tehát mindig egy jó értelembe vett kiváltság, tehát amikor kapok egy megbízás zeneszerzésről, akkor mindig olyan, mintha a nulláról kezdeném, tehát teljesen mindegy, hogy eddig mit sikerült meghallani, megírni, vagy világra segíteni, mert ebben abszolút hiszek, hogy a zeneszerzés az nem a mi részünk, hanem mi csak segítők vagyunk, és van egy végtelen energia, amiből lehívunk dolgokat ki, a hite, a meggyőződése és a gondolkodása, meg a szíve szerint. És tényleg az van, hogy amikor megszületik egy-egy mű, akkor nagyon hálás vagyok. Nem azért, hogy megkörül király vagyok, hogy sikerül, nem. Hanem, hogy egyáltalán van egy pici világ, és soha nem nyugodhatunk meg, hogy igen, ez már túl, nem tudom, hogy hol van. Tehát én a mai napig tanulok, sőt, olyan szerencsém van, hogy Tóth Péter zeneszerző megnézte, van egy kettős verseny, egy tárgató hegedű kettős verseny, amit tavaly írtam, de még nincs befejezve, még formálom tovább, négy tételes.
Alkotói válságban vagy?
Nem azért, hanem megírtam a hangokat, de tudom, hogy még kell hangszerelésben fejleszteni tovább, még szeretnék ütőhangszereket beleírni, tehát inkább úgy pontosítani, vagy kidolgozni, kristályosítani, és nyilván most a legnagyobb ajándék nekem Szentpáli Roland, aki egyszer elképesztő, hogy milyen muzsikus, milyen energia van benne, és milyen figyelem is. Ő az, aki, ha bár benne van ebbe a kasztba, mégis ő biztatott, hogy küldjem át a kottát. Remegőt érdekel, és hangszál, de persze, hogy átküldtem, mert ő kitartott, és ő vette a fáradtságot, átnézte, és mondta, hogy majd le fog ülni velem, és ad nyilván, magyarul tanulok egy nálam sokkal nagyobb tudású embertől, Tóth Péter is egyébként segített, tehát konkrétan ez már az, amit én nem tanultam iskolában. És ez csodálatos, mert így fejlődhetek, és ebben a műben megismertem azt, hogy amikor ugye egy kettős verseny, az Adinak a Magyar Ugaron című versét vettem alapul, egy verszak, egy tétel. És olvastam a verset, előtte rengeteg partitúrát néztem versenyművekről.
De szóval nincs a műben nyilván.
Nincs. Csak a
hangulata, vagy a...
Olyan, mint a programzene lenne.
Aha.
Nem tudok gondolat nélkül semmit leírni, az az igazság. Na, és akkor megnéztem egy fél.
Mindig elképzelsz valamit, mikor
kell
papírra
egy energia,
vesz hangokat?
Igen, kell egy szerintem én energiát érzek. Tehát konkrétan lehet érezni a születendő műnek az, hogy mekkora ívet ölel át időben, érzékben, mit fog kivenni az emberből, hogy sejmes, belebújós, vagy szurkálós lesz, vagy egy forradalmi, csak egy ilyen olyan, amit eldob egy harcos, beleáll valamibe, és picit így megrezeg az a nagyon hosszú dárda, de olyan energiával repül, hogy nincs ember, aki ne érezni azt a küldetést, azt az energiát, amivel új világot teremt. Szóval van nagyon sokféle energiát lehet érezni, és amikor elkezdtem olvasni a verset, nyilván úgy, hogy akkor most ezt hogyan adom hangokban. Na hát akkor az első hangot fél év után írtam le, és utána két hónap alatt végig is megírtam, de akkor volt olyan, hogy egy percen három órát gondolkoztam, és nem tudom elmondani, hogy mi történt a fejemben. Nyilván előtte rengeteg művet, versenyművet néztem, partitúrákat, és gondoltam, gondolkoztam, tehát ez volt az első, most ez így, bocsánat, ez egy nagy dolog, egy szőke csajtól azért, hogy gondolkozott.
Annyit akartam közbeszólni, de nem az, hogy szőke csaj, hanem az, hogy te amikor nyilatkozol, egy-két nyilatkozatot elolvastam, az arról szól, hogy ti ösztönösen alkotsz általában, és most is, amikor beszélgettünk a kortárzeneszerzők hatalmas tudásáról, és mondjuk eszembe állítani az, hogy te ösztönösen alkozd, de akkor mégis gondolkodsz írás közben, vagy tehát vannak gondolatok,
persze.
És akkor itt kell tervezni azért.
Igen, meg amikor egy nagyobb lélegzetvételű mű van, mert tehát az van, hogy nem a hangokon gondolkozik, legalábbis én, tehát nem lehet hangokon gondolkozni, hanem egyszerűen megoldásokon, formán, azon, hogy hogyan, egyszerűen néztem a hangokat, éreztem az energiát, és én mindig énekelek, minden szólamot énekelek, amit leírok. Legyen az egy belső szólam, egy a vonós karból, vagy bármi, fafúvós, részfúvós, mindent énekel. Tehát ez egy mánia, vagy nem tudom, tehát nem a hang, tehát nem harmóniákat teszek föl, és akkor kiszámlálom a helyeit, hanem minden szólamot énekelek. Nyilván az ember hall egy belső harmóniát eleve a dallamhoz, meg aztán a dallamot hallja, és akkor úgy harmonizálhatja, tehát ez már egy tudományos részet, meg főleg a hangszerelés most, hogy szimfonikus zenekarra hangszereltem nem olyan rég egy pop előadónak, ott is igaz, hogy csak négy harmónia van, de az, hogy most kitöltöm, mint egy ilyen négyzetes táblázatot, mert az ember pontosan tudja, hogy a zenében a funkciók milyen, tehát hogy a harmóniát hallod egyből, és a funkciókat hallod, hogy na de ez azért elég szegényes, tehát ott kezdődik a hogyan töltöd ki, minél egyszerűbb egy kíséret, hogy a belső szólamok énekeljenek, és hogyan viszed tovább, hogy élvezhető legyen, ne uralja le ezt az alapdalamot, de visszatérve nem popzenére, tehát igen, minden szólamot, tehát én éneklek, mint egy oboista ott ülök, és hallom az energiát, és éneklek, és akkor leírom, amit hallok.